Én is csak egy ilyen keretgondolatot ahhoz, amit a Gyuri mondott, hogy és nagyon-nagyon köszönöm, én izgatottan várom a folytatást. Remélem, hogy nem én vagyok az. Nem viccelek. Hogy miről, tehát hogy honnan veszi a Gyuri ezeket, ugye? Tehát, hogy mi az, te most egy jós vagy mi az ez? Tehát, hogy nem? Tehát, hogy hogyan vehetjük mi a bátorságot, hogy a jövőről beszéljünk? Nem, mert most a Gyuri a jövőről beszélt. És gondoltam, hogy csak ilyen alapozásként esetleg a későbbi kazetta, vagy a weboldalon az MP3 hallgatók számára, hogy a Biblia nyilvánvalóan használja a proféciáknak ezt a rendszerét. Tehát a Biblia számtalan olyan jövendőlést tartalmaz, amely számunkra már a múltat jelenti, azaz már bekövetkezett, és ilyen módon teljes egészében hitelesnek bizonyult. Tehát a történelem nagy eseményei a Bibliában meg voltak jósolva, és mi látjuk, hogy azok tényleg megtörténtek. Úgyhogy a Biblia üzenete ilyen módon teljes egészében hiteles, és ilyen módon semmi alapunk nincs rá, hogy a jövőre vonatkozó kijelentéseket megkérdőjelezzük. És a helyzet az az, hogy a Biblia sokat beszél a jövőről. Pont ezért, amit a Gyuri mondott, hogy fel akar készíteni minket. Tehát a Biblia eseményei nem öncélúak, a fenyegetés, hogy úgymond nem öncélú, hanem szeretetből fakadó. Ugye Istennek az alapvető vágya velünk szemben az, hogy visszataláljunk őhozzá, hogy betöltsük az életünknek az igazi célját és értelmét. Viszont a probléma velünk az, hogy szabadok vagyunk. Ugye nem van szabad akaratunk, ahol ez a szabad akarat egy olyan, ami előtt Isten megáll. És ha én azt mondom, hogy nem kell lesz Isten, nem kell a tanácsod, nem kell, én tudom, ennek ellenére Isten, ez bolondság, ne csináld, és azt szeretné, hogy mindenki megtérjen, azt szeretné, hogy mindenki megmeneküljön. És most, ahogy a Gyuri mondta, csak egy döntés. Viszont lesz egy időszak, amikor a kommunikáció is intenzívebb lesz. Tehát te, aki süket voltál eddig, valahogy így hallgattál rám, hogy te belekerülsz egy olyan körülménybe, ahol nem tudsz már nem hallani. És ez lesz a nagy nyomorúság. A nagy nyomorúság egy olyan történelmi időszak lesz, ahol Isten hangnemet vált. Ezt lehet így mondani. Tehát most szelíd, kérlellek, tudod, elküldöm hozzád az embereimet, akik szelídek lesznek, és csak beszélnek, és csak hülyének lehet őket nézni akár, vagy bármi. De lesz egy időszak, amikor értetek, mert szeretlek, hangsúlyt váltok. És azt mondom, hogy elég. Hey! Hallasz? És lesz 7 olyan év, ahol nem lehet nem hallani. Tehát, és a Gyuri fog erről beszélni, és ezt Isten megmondta előre. És ezért tudunk róla. És olyan precíz, olyan pontos történelmi leírás van, amilyen történelmi leírásunk néha nincs a múltról. Én azt gondolom, az egyik legjobban dokumentált történelmi időszak a közeljövő. Nagyon érdekes. És nekünk, akik értjük ezt a könyvet, és tudjuk, hogy ott vannak benne ezek az információk, azt hiszem, hogy nem józan dolog kihagyni a számításból ezeket az információkat. Egyszerűen erről van szó, mi üzletemberek vagyunk, igaz? Mi világéletünkben így gondolkoztunk, hogy terveztünk előre, megjósoltuk a mai tetteink, döntéseink következményeit, és egy jövőbeli nyeresség, egy jövőbeli eredményért tettünk ma, igaz? Nem így élünk üzletemberként? Tehát ez a lényeg az egésznek. Létrehozunk valamit, ami még nincs, ma teszünk valamiért, ami majd csak holnap lesz. Az alkalmazotti gondolkodásmód nem ilyen. Az azt mondja, ma teszek azért, amit ma megkapok. És engem ne zavarj össze a jövővel. Az nekem túl elvont dolog. Én mondd meg, ma mit kell csinálni, itt a munkaköri leírás, és fizest ki a nap végén. És én már is felejtettem, hogy mi nem így gondolkozunk. Mi értjük ezt, hogy ma belekalkulálom a mai döntéseimbe, a mai életembe a jövő eseményeit. És ha így élünk, ugye, ha így gondolkozunk, akkor ez az információ, ez egy nagyon józan dolog a számunkra. Úgyhogy nagyon örülök, hogy Gyuri kicsit beleásta magát ebbe, és fog minket szolgálni ezzel az infóval. Egyébként, ha van kérdésetek, vagy ilyesmi, akkor tegyétek föl, viszont egy picit hadd beszéljek én is, lehet? Csak egy kicsit. És tudjátok, mániákusan még mindig egy Mózesnél tartunk, és bármennyire is utáljátok, egy darabig maradunk is még. Mindig ott van ez a kísértés, Sanyi, ez már uncsi. De mondom, ez nagyon jó, nem, ez már uncsi. Nem, ez nagyon jó. Na jó, akkor még... Úgyhogy, és egy picit lehet, hogy most elszakadok a szövegtől, és néhány következtetést szeretnék csak levonni, néhány praktikus, gyakorlati alkalmazást. Ugye, amit megnéztünk, az a bűnbeesés volt. És ennek az egésznek a természetét, hogy mit jelent bűnösnek lenni. És egy picit ezt szeretném ilyen alkalmazhatóvá tenni, egy kicsit gyakorlatiassá. Jó, ez? Beszélhetünk erről? Viszont mielőtt elkezdenélek ostorozni titeket, egy picit szeretnélek meg is nyugtatni. És ezért lapozzunk Róma 8:1-hez. Szeretném megmutatni nektek Isten hozzáállását a bűnünkhöz. Isten hozzáállását hozzánk. És szeretném alapvető kiindulási pontként leszögezni, hogy ebben élünk, hogy így gondolkozunk, és bármit mondok ezután, ez ezen az alapon áll. És Róma 8-at kell megtalálnom, ami nagyon egyszerű, mert itt van valahol az Új Szövetségben. Jó? Róma 8:1. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Ezt hallottátok-e? Ez egy dogmatikus kijelentés. Egy szélsőséges, teljesen kompromisszummentes kijelentés. Ezt értitek? Kompromisszummentes. Így hangzik. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy aki ezt az egyszerű üzenetet, ami János 3:16, egy egyszerű igennel, akarommal elfogadta, az ellen nincs semmilyen kárhoztató ítélet. És ez az egyszerű üzenet így hangzik. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete legyen. Az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát aki hisz Jézus Krisztusban, az egyetlen megoldásban, a mi bűnünkre, az elveszettségünkre, a lázadásunkra, az egyetlen fizikai, szellemi, jogi, erkölcsi, az egyetlen megoldásban, ő megtette helyettem, és nekem tulajdonítja az ő igazságát, ha hiszek. Csak annyit mondok, hogy igen, oké, megúszhatom ennyivel, oké. És Isten dogmatikusan, szélsőségesen és kompromisszummentesen kijelenti, hogy mostantól nincs ellened semmilyen jogos ítélet. Mostantól igaz vagy, ahogyan én igaz vagyok. A rómaiakhoz írt levél világosan tanítja ezt valójában ez egy jogi esemény, ahol Isten azt mondja, hogy én magamra vállalom a te bűneidet, és elszenvedem a téged illető jogos ítéletet. Ilyen módon te megszabadulsz a teher alól, és ilyen módon felmentést kapsz a vád alól. Ez a double penalty, a kétszeres büntetés kizárásán keresztül történik. Tehát ha egyszer valakit megbüntettek egy bűnért, újra nem lehet megbüntetni. Ugye ezért, ha valakit felmentettek, mondjuk az Amerikai Egyesült Államokban egy vád alól, újra nem lehet vád alá helyezni. Ha egyszer elítéltek egy vádért, és kiszabadult 3 év után a sitről, nem lehet újra bezárni ugyanazért a dologért, még 3 évre. Ugye ez érthető? Úgyhogy, ha az én bűnöm ki lett fizetve, akkor engem nem lehet azért még egyszer számon kérni. Ez világos? Ez nagyon fontos, ez egy jogi dolog. Viszont Isten ennél többet tesz. Nem csak, hogy felmentlek a vád alól, hanem adok neked egy új jogállapotot. És ez a jogállapot az én jogállapotom. Ugyanazt a pozíciót adom neked az örökkévalóságban, mint ami az enyém. És Rómaiakhoz írt levél mondja ezt a 3. fejezetben, ami azt jelenti, hogy huszonhatodik vers, türelme idején azt mondja, hogy igazságát megmutassa, 25b, Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Tehát ahogyan én igaz vagyok, mondja Isten, hibátlan, tökéletes, szent, fedhetetlen, olyan módon teszem igazzá azt, aki hisz Jézus Krisztusban. Miért mondtam ezt el? Mert ez a tény rólatok. Ez a kulcspont, a kiindulási pont, amiből az összes későbbi gondolkodásodban el kell indulnod. Ez nagyon fontos, mert az egyik legnagyobb problémát az életben a vád, az önvád, az ítélet jelenti, és erről szeretnék mindjárt beszélni. Viszont ezzel szemben észreveszed magadban azt, hogy nem vagy tökéletes. Ki az, aki észrevette már, hogy nem tökéletes? Igen, igen, igen. Akkor mit kerestek itt? Ez egy szent embereknek való hely, és ti bűnösök ide jöttetek. A helyzet az az, hogy észrevesszük magunkban azt, hogy miközben állati nagy keresztények vagyunk, és nagyon-nagyon szent életet élünk, nyomorult bűnösök vagyunk. Tehát jogilag kiderült rólam, hogy igaz vagyok, ahogy Isten igaz, hogy nincs ellenem kárhoztató ítélet, de közben pedig hát elég gázos, amit csinálok. Tehát hogyha én bűnös vagyok, tehát úgy értem, önző vagyok, ítélkező, tehát ne jegyetek meg, ti is azok vagytok, csak próbáljátok tagadni. És van egy csomó hibám, nyilvánvalóan nem tűnt el. Tehát amióta keresztény vagyok, ez nem lett jobb. Hát valamilyen szinten igen, tehát hogyha nézed az életemet, akkor csodálkoznál, hogy Sanyi, hogy megváltozott, de azért én tudom, hogy az még mindig ott van. És itt egy nagyon érdekes jelenséget akarok megmutatni nektek. Kétfajta valóságnak az egyidejű jelenlétét. A helyzeti igazságnak, a helyzeti valóságnak a jelenlétét, és a tapasztalatiét. A kettő között különbség van. A helyzeti az, ami a te jogállapotod. Mint amikor egy nagy könyvbe beírták, hogy az amerikai állampolgárságot megkapta egész életére. És mostantól te amerikai állampolgár vagy. Na, és hogy érzed magad? Az előző volt a helyzeti igazság, a gyakorlati meg az, hogy itt ülünk Budapesten egy étteremszerűségben, és semmit nem tapasztalok meg abból, hogy én amerikai állampolgár lennék. Ez a tapasztalati igazság. És Isten valamilyen furcsa bölcsességen keresztül, és nem is olyan furcsa ez, úgy döntött, hogy egész életünkben ebben a kettősségben fogunk élni. Tudni fogjuk, hogy mi a jó, de nem leszünk képesek megcsinálni maradéktalanul. Tudni fogjuk, hogy helyzetileg hogy vagyunk, de tapasztalatilag bizonyos értelemben távol fogunk élni ettől. Róma 7, az ezt megelőző fejezet erről beszél. Azt mondja Pál apostol 11 néhány évnyi kereszténység után, hogy a jót, amit meg akarok tenni, nem teszem, és a rosszat, amit nem akarok, csak azt teszem. Kiszabadít meg engem ebből a halálra ítélt testből, ahol én a szellememmel, az elmémmel Isten törvényének szolgálok, de a testemmel a halál és a bűn törvényének. Egy ilyen konfliktusban élek. És ez ne zavarjon össze. Ez a konfliktus Isten terve. Ez a konfliktus azért van itt, hogy téged megtanítson a tapasztalataittól, a látásodtól, a pillanatnyi benyomásodtól függetlenül az alapján élni, amit tudsz. A hit, a gondolkodás, a jellem legmagasabb formája. A hit az a fajta élet, ahol én nem a pillanatnyi élményeim, a pillanatnyilag jövő hatások szerint élek, hanem az szerint, amit tudok és amiről meg vagyok győződve. Ez az egyetlen lehetőségünk arra, hogy biztonságban éljünk, hogy biztonságosak legyünk a környezetünk számára. Hogy az üzletünkkel jól haladjunk, mert az üzletünknek is arra van szüksége, hogy mi stabil emberek legyünk, nem olyanok, akik a pillanatnyi körülményeknek engedve változtatják meg a véleményüket, a gondolkodásukat, a magatartásukat. Isten jellemet akar építeni bennünk, és jellemet úgy lehet, hogy ki kényszerít belőlünk jó döntéseket rossz körülmények ellenére. Ezt hívják jellemnek. A jó körülmények között mindenki tud jó lenni. Simogass és mosolygok. Ordibálj velem, és akkor én is ordibálok veled. De Isten azt mondja, ha ordibálnak veled, mosolyogj. Hát ezt nem lehet. Majd én megtanítlak rá. Hogyan? Úgy, hogy sokat fogok ordibálni veled, és mindig újra meg újra elmondom, hogy mosolyogj. És közben, miközben elszúrod, nem kárhoztatlak. Miközben elszúrod, ugyanúgy foglak szeretni. Miközben egyáltalán nem élsz úgy, ahogy a helyzeted szerint élhetnél, én türelmes leszek veled, kitartok melletted, befektetek, odaülök melléd, fogom a kezedet, és csak szelíden újra meg újra elmondom, hogy hogyan lehetne és hogyan kellene. Én azt fogom adni neked, amit várnék tőled. És feltétel nélkül adom, és újra meg újra adom, és újra meg újra adom. És előbb-utóbb szép lassan megadod majd magad ennek. Meg fogod adni magad a szeretetemnek. És valahogy magától, előbb-utóbb valami vissza fog tükröződni abból, amit adtam neked. Szeretni foglak, és egyszer csak te is szeretni fogsz. Én türelmes leszek veled, és te egyszer csak türelmes leszel valaki mással. Én befektetek, és egyszer csak ki fog jönni belőled az, amit én elhelyeztem benned. De most Sanyit arra kértem, hogy egy picit beszéljünk egy Mózes alapján ennek a gyökeréről. Mi az, hogy bűnösnek lenni? Miért olyan probléma ez? És hogyan tudok harcolni ellene? És hadd olvassak nektek egy verset 1 Mózes 4-ből. Ez Káin és Ábel, és az első nyilvánvaló bűn után történik. És ez, azt hiszem, ezt is el fogjuk majd olvasni egybe, de most csak kicsippentek egy verset. És ez így hangzik, miután Káin egy olyan áldozatot mutatott be Istennek, amilyet Isten nem kért tőle. Nem ezt szoktuk mi is csinálni? Kitaláljuk, hogy vajon Isten mit vár tőlünk. Tudod, senkit nem kérdeztünk, mi találtuk ki. Megcsináljuk Istennek. Hey, Isten, itt valamit kértél. És Isten így körülnéz, hogy hozzám beszélsz, tudod. És aztán Istennek nem kell a mi áldozatunk. Úgy értem, nem kapjuk meg a nagy fanfáros jutalmat érte, az angyalok kórusa nem szólal meg, a csodálatosan várt boldogság nem érkezik, miután mi ekkora áldozatot hoztunk, és ki vagyunk akadva Istenre. És mi haragszunk Istenre, és ugyanezt csinálta Káin. Káin bemutatott egy áldozatot, és utána Isten nem tekintett arra az áldozatra, és Káin ki volt akadva. És kire volt kiakadva? Istenre volt kiakadva. És erre Isten válaszol. Ekkor ezt kérdezte Káintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le fejedet, hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Csak hülyeséget csináltál. Miért csodálkozol, hogy nincs nagy eredmény? Csak nem értem. Magyarázd el nekem, Káin, össze vagyok zavarodva. Ha jól cselekszel, akkor emelt fővel járhatsz. De te nem jól cselekedtél. És itt jön a tanács. Ha pedig nem jól cselekszel, figyelj, értened kell ezt az elvet. A bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik. És ez egy nagyon érdekes dolog. Megszemélyesíti a bűnt, illetve tehát ez nekem nem úgy tűnik, mintha egy mércéről beszélne, igaz? Ez úgy tűnik, mintha egy törvényről beszél. A bűn az, amikor lopsz. És a törvény ott leselkedik rád az ajtóban, és rád vágyódik. Nem egészen ezt jelenti. És itt jön a tanács. De te uralkodjál rajta. Ezt mondja, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. És itt arról beszél, hogy van itt valami, van itt valaki, akinek van egy vágya, akinek van egy irányultsága, akinek van egy célja, és leselkedik rám, engem akarna használni a céljára, de én, nekem az a felelősségem, hogy uralkodjak rajta. Hogy azt mondom, hogy nem, de igen, nem, de igen, nem. És ez a tanács. És hadd nevezzem meg ezt a bűnt, ami uralkodik. Két dologról fogok röviden beszélni. Az egyik a bűn alapvető természete bennünk. A bűn nem az, hogy te rosszat cselekszel, hanem alapvetően egy hajlam arra, hogy rosszat cselekedjek. A bűn abból született meg, hogy ettünk a jó és rossz tudásának a fájáról, és ezzel képessé váltunk egy Istentől független önítélet meghozatalára. Egy önigazság, a bűn gyökere, egy téves ítélet, egy büszke, azaz önmaga igazához feltétel nélkül ragaszkodó téves ítélet. Ez a bűn lényege. Én nézek rád, levonok egy következtetést, ezt igaznak tartom, ezt a következtetést, és ez szerint élek. Egy apróságban összeveszek a feleségemmel, mert azt hiszem, hogy megvádolt engem. Ez a bűnöm gyökere, hogy én nézek rá a helyzetre, én ítélem meg, és én hozok egy döntést, és ez a döntés megkérdőjelezhetetlen. Ne adj nekem tanácsot, ne mondja nekem a Biblia, hogy kéne. Én tudom, haragszom, és kész. Ez a bűn gyökere. Az önítélet, amelyik téves, hamis információkon alapul, illetve egy téves logikán alapul, ugye? Ez a második része, hogy amióta elbuktunk, a lelkünk egy torz módon dolgozza föl az információt. Mégpedig egy önigazoló, önvédekező és önigaz módon. Tehát amikor egy ténnyel szembesülök, akkor a tényből azt veszem figyelembe, ami kiszolgálja az én elvárásaimat és elképzeléseimet, és ami pedig nem, azt is szelektív hallással és szelektív látással figyelmen kívül hagyom. Múlt héten beszéltünk az önvédekező rendszerekről, ugye, amivel megigazítjuk a saját álláspontunkat. És ennek az egésznek a végeredménye egy olyan életstílus, egy olyan magatartás, egy olyan viszonyulás, amely nincs összhangban az igazi érdekeinkkel, az igazi célunkkal, nincs összhangban se Istennel, se az igazsággal. És két jelenség van. Oké, tehát alapvetően két szinten szenvedünk a bűnünk miatt. Az egyik a jogi szint. Ugye, amikor én vétkes vagyok, akkor vagy az állami törvény, vagy a gazdasági törvény, vagy a fizikai, biológiai törvény behajtja ezt rajtam. Ugye, hogyha nem veszek figyelembe egy fizikai alapelvet mérnökként, akkor az, amit mérnökként megcsinálok, nem fog működni. Hogyha nem veszek figyelembe egy üzleti alapelvet vállalkozóként, akkor az üzletem megbosszulja. Hogyha vétkezek a köztársaságunk törvénye ellen, akkor lehet, hogy bezárnak börtönbe. Ha vétkezem Isten ellen, akkor Isten lehet, hogy átmenetileg megszakítja velem a kapcsolatot, a közösséget. Ugye Istennek ez egyik módszere, hogy amikor én ellene megyek, akkor ő azt mondja, hogy rendben, akkor menj egyedül. És nem hagy ő magamra, csak nem érdekel, én megyek. És akkor Isten nem mellettem jön, hanem mögöttem. És az én tapasztalatom az, hogy egyedül vagyok. Isten magamra hagy. Nem hagyott magamra, csak meg kell állnom, és hátulról nekem jön. De ez az, ahogy ő nevel minket. Ez az első, amit csinál, hogy amikor megyünk a magunk feje után, akkor úgy hagyja egy kicsit. De a lényeg az, hogy tapasztalatilag aratjuk, amit vetünk. Tehát ha hülyeséget csinálsz, hülyeség a következménye. Ez egyik mód, ahogy szenvedünk tőle. A másik mód a belső szenvedés. Amikor én bűnt követek el, akkor a lelki ismeretem elkezd engem büntetni. Megjelenik az önvád, a bűntudat, ami egy nagyon fájdalmas és nagyon, nagyon gyötrő élmény. Ugyanakkor Isten is ébreszthet bennünk bűntudatot. Tehát az ő célja mindig a kijavítás. És igazából ezt szoktam mondani, hogy a legnegatívabb érzés, ami Istentől eredhet felénk, az a szeretetteli kijavítással teli bűntudat. Ami valami olyasmit jelent, hogy Isten így rám teszi a kezét, és azt mondja, hogy figyelj, Sanyi, biztos, hogy igazad van? Hey, biztos, hogy kijabálnod kellett a feleségeddel? És akkor tudod, bűntudatom van. De ez nem egy ilyen Sanyi, ezt érdemelted, amit tettél, hanem egy szeretetteli kijavítás. De ez jöhet Istentől. És ez egy negatív élmény. A szomorúság, a bűntudat valódi. És ha egy istentelen bűntudatom van, az pusztító is lehet. Tehát ugye van a vádló bűntudat, amikor kárhoztat valami, és mit tettél, és ezzel kelsz, és ezzel fekszel, és gyötör, és emészt, és belebetegedsz a következő, tehát abba, hogy mit tettél. És sok ember él így. De a harmadik következménye a bűnünknek, és erről akartam igazán beszélni, azok a szükséges és a szükségtelen következmények közötti különbség. A következő. Vannak olyan dolgok, ami fölött nincs hatalmunk. Egy olyan világban vagyunk, ami tele van szabad akarattal. Tele van más lényeknek, embereknek, angyaloknak és Istennek a döntéseivel. És a helyzet az, hogy egy másik szabad akarattal bíró személy döntését nem határozhatom meg. Ezt észrevettétek? Nem manipulálhatsz, nem uralkodhatsz egy másik emberen. Úgyhogy ha a Gyurinak rossz napja van, és leüvölt engem a buszról, mert ott álltam előtte, tudok én tenni az ellen, hogy ő leüvölt engem onnan? Ezt hívják szükséges szenvedésnek. A szükséges szenvedés egy olyan, amelyet nem tudok elkerülni. És ebből adódik egyfajta negatív következmény. Az előadó elkésik az üzletember találkozóról, ahogy a Slinglov Sanyi elszokott. Ez egy a térészetekről egy szükséges szenvedés, mert nem tudtok tenni ellene. Viszont létezik a szenvedésnek egy másik csoportja, amik pedig a szükségtelen. És ez abból adódik, hogy helytelenül reagálok a szükséges szenvedésre. És ebből a helytelen reakcióból egy újabb problémá születik, és egy újabb, és beindul egy ilyen szenvedés spirál, ami valahogy így néz ki. A Gyuri leüvölt engem a buszról, mire én visszaüvöltök, mire a Gyuri teljesen kiakad, orbavág, mire én orbavágom őt, aztán ő följelent engem, és bíróságra kell járnom, és egy ostoba bíró miatt a végén még én kapok fél év felfüggesztettet. Mert a Gyuri orba vágott. És ez honnan jött? Ez abból a reakcióból jött, hogy én jogosan, hát ne viccel, hát semmit nem csináltam. Hát semmit. Ő leüvölt engem a buszról, hát persze, hogy visszaüvöltök. És ez bűn volt. Ez volt a bűn. Én hoztam egy ítéletet, és az én ítéletem az volt, hogy a legértelmesebb dolog az, hogy most én visszaüvöltök. Helytelenül reagáltam egy elkerülhetetlen problémára, és ebből egy újabb probléma született. És igazából azt kell, hogy mondjam, és itt jön a mai tanítás. Itt jön annak a résznek a lényege, amit olvastunk, hogy a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta, és itt jön, de te uralkodjál rajta. Figyelj, a szenvedéseidnek a 98%-a szükségtelen. Ezt érted? Tudom, hogy nehéz életet élsz, de a 98%-a az közvetlenül olyan, hogy te tehetsz róla. És ez most ne kárhoztasson téged, örülj neki, mert e fölött van hatalmad. E fölött jó döntésekkel, megfelelő megértéssel, felelősségvállalással van menekvés. Ezt érted? Szükségtelen szenvedésben élsz, aminek az oka te vagy. Mire te azt mondod, hogy figyelj, nem én, a férjem. A feleségem, a Gyuri. És ez a bűnöd gyökere. Ez a bűn. A bűn nem az, hogy loptál, a bűn nem az, hogy kívánkozol, az is. De az a felszíne, az már csak a következménye. Tudod, az a piros lámpa, ami már annyira villog, hogy te se tudod letagadni. Tudod, itt a pisztoly a kezembe, ott fekszik vérbefagyva. Nem vagyok bűnös, tudod. Elmebeteg vagy, tudod. Isten olyan nyilvánvaló bűnöket mutat nekünk, hogy ne tudjuk letagadni. De azt mondja, hogy ha harcolni akarsz vele, a harcot időzjelbetével, ha uralkodni akarsz rajta, akkor ne itt kezd, akkor ne ott kezd, hogy nem lövöd le. Az a lánc vége, a lánc elején kezd. Ami ott kezdődik, hogy ki felelős miért. Ki felelős miért. Milyen igazsággal élek? Az önigazságommal, vagy egy objektív isteni igazsággal? És a szükségtelen szenvedés egy olyan, amit jó döntésekkel elkerülhetsz. És a kérdésed most így kéne hangozzon hangosan, hogy milyen jó döntésekkel. És mivel, hogy megkérdeztétek, akkor megválaszolom ezt a kérdést. A félreértésünk a bűnnel kapcsolatban alapvető. Azt gondoljuk, hogy a bűn elleni harc abból áll, hogy én ismerem a törvényt, és elvárom másoktól, hogy betartsák. Ugye? Ez a bűn fogalma igazából a lelkünk legmélyén valahogy így néz ki. Közben, ha megnézed Jézus Krisztust, akkor ő egy egészen más mintát adott nekünk. Ő a következő képpen bánt a törvénnyel és a bűnkérdéssel. Saját magára vonatkoztatta a törvényt elsősorban. Az ő egyetlen igazi törekvése az volt, hogy ő maga ne kövessen el bűnt. És ő nem is követett el. A törvény hangosan csak itt bent hangzik, és nekem szól. Magamat kérdezem elsőnek. Magamat mérem össze a mércével elsőnek. Tőlem, magamtól várom el, hogy helyesen cselekedjek. Jézus Krisztus így csinált, ezt a mintát adta nekünk. Ezzel szemben mi először mindig a másik ember szemében találjuk meg a szálkát, ugye? És a gerendát a sajátunkban könnyedén figyelmen kívül hagyjuk, és nem vesszük észre. Értitek? Van egy alapvető különbség. Magadat kérdezd meg először, magadra figyelj oda, és ebben is aztán majd Istentől kér tanácsot, hogy ezt hogy csináld, mert nagyon szeretettel kell magaddal is bánnod. Tehát, hogyha magadat elkezded elítélni, ugyanolyan bűnt követsz el, mintha valaki mást ítélnél el. Ugye? Van ellened kárhoztató ítélet?
Nincs.
Akkor neked van jogod elítélned magadat? Nincs jogod? Helyes. Akkor mit kéne csinálnod magaddal? Ugyanazt, amit Isten csinál veled. Egyetértést kéne várnod magaddal, magadtól. Mivel? Az igazsággal. Úgy, hogy valahogy így kéne csinálnod. Fú, vajon most ki a hibás? Valószínűleg én vagyok. Uram, hogy van ez? Hát úgy van, hogy amit mondtál, azt azért mondtad, mert meg akartad védeni magad. Fú, tényleg, ezt önvédelemből mondtam. Bocsáss meg, egyetértek. Oké, örülök, szuper. Adok egy tippet, hogy tudod rendbe hozni. Szeretettel bánik veled Isten. Isten úgy bánik veled, hogy hé, ezt tudod, hogy állatira elszúrtad? Ugye, engem nem lep meg, én ezt mindig is tudtam, de csak gondoltam, hogy megemlítem neked is. És akkor mit vár Isten? Tényleg elszúrtam? Tényleg. Ó. Uh-huh. És hogy lett volna helyesen? Ha, magyarázom. És akkor Isten befektet, és szeret téged. És azt vetted észre, hogy amikor bűnös vagy, akkor vagy a leginkább szeretve. Mert, és ott vagytok közösségben, és Isten segít neked, és magyaráz, és szuper. Bánj így magaddal. De a fókuszod ez legyen. Én velem mi van, és ne az, hogy másokkal mi van. A fókuszod ez legyen. Uram, mit szúrtam el? Uram, mennyire szeretsz most engem, hogy nyilvánvalóan elszúrtam valamit? És Isten mondani fogja, teljesen szeretlek, gyere, ülj ide az ölembe, hadd meséljek neked. És Isten kiszeret téged az önvédekezésből, az önzésből, és bánj te is így magaddal, de a fókuszod ez legyen. Én velem mi van? és ne azt nézd, hogy mással mi van. Az nem a te dolgod. Az nem a te dolgod. Jézus adott mintát abban is, hogy mi a dolgod másokkal. Ugyanaz a dolgod másokkal, mint amit ő is tett. Adj nekik sok kegyelmet. Szeresd őket. És ez nagyon egyszerű. És a legnagyobb probléma a bűnnel ez, hogy a bűntudatosság kifelé él, befelé halott. Magammal kapcsolatban nem kérdezem, hogy mit kéne másképp csinálnom. Nem magamat keresem első számú felelősként. Nem magamban és az Istennel való kapcsolatomban próbálom megoldani a problémát, hanem kifelé. A bűn csak róla szól, aki megint elkövette azt, amit miatt én szenvedek. És én meg is ítélem emiatt, és persze nagy lelkű vagyok, mert nem kezdek el vele rögtön üvölteni, csak csúnyán nézek rá, hogy tudja. Hogy én tudom, hogy ő elszúrta. Nem haragszom én. Csendben neheztelek. Mert jó vagyok. Én jó vagyok. Én nem lennék ítélkező soha. Csak csendben neheztelek. Tudod, mit én annyira jó vagyok, hogy még csak nem is neheztelek. Én látom, hogy milyen bűnös vagy, de nagy lelkűen elsiklok fölötte. Budjantott tojások vagyunk. Hát úgy értem, figyelj, te nem érted az egészet. Figyelj, te annyira bűnös vagy, hogy tűzre való volnál. És te kegyelmet kaptál. Úgy értem, Isten vak volt a bűnödre. Isten épp csak annyira látta a bűnödet, hogy tudjon befektetni, hogy szerethetett rajta keresztül. Te meg számon kéred a másikon a hibáját. Nem kéne boldogan rohannod és ugyanazt a kegyelmet adni neki, mint amit te is kaptál? Nem kellene levenned a terhet a testvéred válláról ahelyett, hogy rárakod? Nem kellene megszabadítanod őt a tehertől, ahelyett, hogy megterheled vele? Ez a bűn lényege, hogy nem értjük Istent. Azt az Istent, aki igazságos, azaz nem fogja elmaszatolni a dolgokat, egyetértést vár. Tőlem is és tőle is. De a módszere az egyetértés elérésére az, hogy meghalt a másikért, megszabadította, és utána szeretettel befektet. És amikor észrevesz egy hibát, akkor a szeretete villan föl, nem az ítélet, és a szeretete azt mondja, már látom, hogy fogom tudni szolgálni őt, hogy megszabadítsam ettől a tehertől, hogy kivezessem ebből az önpusztító életből, és egy befektetés van ott, és egy megértés, és egy hosszan tűrés, egy vakság, milyen bűn, nem is láttam a bűnödet. Milyen hiba? Nem is hallottam a hibádról. Isten szeret. És egyetlen egy dolgot vár tőlünk is, hogy mi is szeressünk. Mi is szeressünk. És a házasság azt gondolom, hogy a legjobb szintér arra, hogy ezt megtanuljuk. A legjobb. Mert ott két ember olyan közel van egymáshoz, hogy nincs lehetőség a konfliktus elkerülésére. Csak a konfliktuson való átmenetelre van lehetőség, és két következményre. A szükséges szenvedés Istennel való könnyed elhordozására, vagy a szükségtelen szenvedésben való senyvedésre. Ez a két lehetőség van, ugye? Ott van a férjed, és a férjed nyilvánvalóan bunkó volt veled. Hogy értem? Hogy értem? Ezt tudod, ez ilyen... Nem kéne bizonyíték, ezt még ő is tudja. Ez a szükséges szenvedés. Most muszáj, hát te vagy az erősebb, muszáj téged, ő ostorozzanak. És ez a szükséges szenvedés, ez elkerülhetetlen. Hogy tudnád ezt minimalizálni? Úgy, hogy azt mondod, hogy Uram, te szeretsz engem, és szereted a férjemet. Te meghaltál a férjemért, és meghaltál értem is. Úgyhogy az, amit most én kaptam a férjemtől, ez semmi. Semmi annak a szeretetnek a fényében, amit kapok tőled, és semmi annak a fényében, hogy te szereted a férjemet. És semmi annak a, annak a tükrében, hogy rajtam keresztül is szereted a férjemet. Úgyhogy ez semmi nem történt. Segíts nekem helyesen válaszolnom, segíts nekem befektetni, és segíts a férjemnek, hogy azzá váljon, ami ő valójában. Sőt, tehát ott a király, én látom a királyt, segíts neki is ebben a király mi voltában élni. És egy csendes, szelíd válasz jön, megértés jön. Tudod, mi segít? Amikor látsz valakit vétkezni, tudd, hogy amit ő megtett, simán megteszed te is. 10 perccel később. 5 perccel később. Többnyire így is történik. Hey! Az én férjem bunkó volt. Hey, te marha, miért vagy ilyen bunkó? És most én voltam bunkó. Úgyhogy ez a megértés, hogy... Ez a megértés, hogy amit ő megtett velem, én ugyanúgy megteszem, nem tesz téged szeliddé, nem tesz téged gyorsan megbocsájtóvá, helyi semmi nem történt, ez semmiség. Figyelj, ugyanúgy megtenném, mint te. Spondját rá. Ha nem ezt teszed, hanem azt mondod, hogy hé, te bunkó, miért vagy bunkó? Nem vagyok én bunkó, hogy beszélsz te velem? És már áll a bál, és ütitek egymást, ha más nem szavakkal, és ostoba vagy, ne haragudj, ez nem neked szól, ez nekünk szól. De ezt kell mondanom, mint Káinnak. Csak Isten nem bunkó, tehát ő kedvesen fogalmaz. De én azt mondtam volna, Káin, ostoba vagy. Káin, szó szerint ostoba vagy. Isten kedvesen fogalmaz. Miért gerjedtél haragra? És miért horgasztod le a fejedet? Miért vagy ilyen hülye? Ezt így kell. Hogy lehetsz ilyen ostoba? Marha! Marha vagy! Ez nem lesz rajta a felvételen, ugye? Sziasztok! Isten áldjon! Nem tudsz összeadni egyet meg egyet? Úgy értem, vak vagy? Nem látsz az orrodnál tovább? És a válasz csendben így hangzik. Nem látok tovább. Ostoba vagyok. Vak vagyok. Ugyanazt a hibát követem el újra meg újra. Szükségtelen szenvedésben élek, mert nem bírok ellenállni annak a kísértésnek, annak a bűnnek, amely ott leselkedik az ajtó előtt, és vágyódik rám. De te uralkodj rajta. Erről szól a mai üzenet. Tudd, hogy mi az élet lényege. A lényege az, hogy te kegyelmet kaptál Istentől, fogadd el ezt a kegyelmet, és add tovább ezt a kegyelmet a másiknak. És itt az egyik végső igazság, csak azt tudod adni, amit magadnak is elfogadtál. Csak annyira tudod szeretni a másikat, amennyire hajlandó vagy szeretni magadat. Úgyhogy a nagy parancsolat így szól. Szeresd a te uradat és Istenedet, teljes szívedből, lelkedből, elmédből és erődből, és aztán a második, szeresd fele barátodat, mint te magad. Mint te magad. Úgyhogy a dolog azzal indul, hogy szeretem Istent, szükségem van rád, kell lesz, gyönyörködöm benned, szeress engem, és ahogy ez a szeretet elkezd áramolni, elkezdem szeretni önmagamat, elkezdek megbékélni magammal, elkezdek kegyelmesen gondolni magamra, a legnyilvánvalóbb bűnösre, hisz látom, amit gondol, látom, ahogy érez, látom, ahogy él, látom a motivációit, ez egy undorító ember. Nem, ezt mondja Isten, hogy merészeled te azt megítélni, akit én igazzá tettem. Szeresd magad. Bánj magaddal kegyelmesen, türelmesen, és utána, amikor látod a másikon ugyanazt, amit magadon láttál, ne úgy bánj magad vele, mint ahogy magaddal is bántál volna, mert ezt csinálod. Ütöm magamat, és aztán ütlek téged is. És szükségtelen szenvedésben élünk. Hanem szeresd magadat, és aztán szeresd őt is. Adj kegyelmet magadnak, és aztán adj kegyelmet neki is. De közben ne dobd ki az igazságot. Közben ne dobd ki az igazságot. Isten sem ezt teszi. Egyetlen egy betűből sem enged. A legkisebb aprósággal is utol fog érni. De nem úgy, hogy... Kaut Gyurinak ennyi volt. Hanem úgy, hogy leül melléd, és azt mondja, hello, hogy vagy? Hát jól vagyok, köszönöm. Örülök. Szerinted szeretlek? Mert muszáj neked, te vagy Isten. Igen, így van, szeretlek. És mi a helyzet a Kornéllal? Ne is beszélj a Kornélról! Hát pedig pont a Kornélról akartam beszélni. Nem tudom, remélem nem vesztetek vissza a Kornélral, ez csak úgy eszembe jutott. Volt egy beszélgetésetek legutóbb. Jut erről eszedbe valami? Igen, hogy a Kornél bunkó! értem. Mesélj nekem erről egy picit. És Isten utána megy mindennek. És a végén kiderül, hogy te voltál bunkó. És Isten addig nem fog engedni, ameddig egyet nem értesz vele. És ha nem hagy hajlandó most egyet érteni vele, akkor elő fogja hozni legközelebb. És életed végéig nem fog elhagyni az a kísértés, amivel a végén ki nem tud igazítani. De a módszer, irgalom, kegyelem és szeretet, ezt érted? Isten sose fog kárhoztatni. És te se tedd. És megjegyzem, hogy a kiigazítás mindig Isten dolga. Rendben van? Nem a tiéd. Magaddal kapcsolatban nem az a dolog, hogy én kitalálom, hogy mit követtem el rosszul is, majd én megcsinálom, és aztán én viszem Istennek, hogy na, örülsz! Mire Isten körülnéz, és azt hozzám beszélsz? Nem, a módszer mindig az, hogy Istenhez megyek. Uram, rosszul csináltam valamit? Semmit, fiam, csak menj tovább. Wow! Jó, hogy megkérdezted. Így kellett volna csinálni. Köszönöm, gyerünk, menjünk tovább. Isten döntse el veled, és Isten döntse el a férjeddel, feleségeddel és testvéreddel is. Ne te legyél a bíró. Tudod, az, amikor csak csendben neheztelsz, az nem tett téged igazzá. Az csak az intellektuálisan leplezett ítélkezés. Rendben van? Imádkozz, fektess be, szolgálj a másikért, és Isten majd elvégzi. Jó? Én ezt így csinálom? Nem. Azért tudok róla beszélni. És bugyantott tojás vagyok. Mongoloid idióta. Kötözni való bolond. És talán Istennek van terve vele, hogy ilyennek teremtett, mert így legalább el tudom nektek mondani. Jó? De ez nem teszi kevésbé igazzá azt, amit most elmondtam. Amen. Amen. Amen.